Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkban beszélgetést hallhatnak Török Csaba atyával, aki bemutatja Rómáról szóló, most megjelent Zarándok kötetét. Rómában mindenki otthon van. Török Csaba atya mutatja be új Zarándok könyvét, amelyet december 16-án tártak a sajtó és a közvélemény nyilvánossága elé, aminek a címe Róma, ez egy Zarándok könyv, a Magyar Kurír kiadásában jelent meg, és a Via Sacra Zarándok utazási irodával közösen egy Zarándok úti könyv sorozat legújabb kötetét képezi. Most Török Csaba atyával beszélgetünk, aki egyben teológus, egyetemi tanár, az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyház plébániai kormányzója, és egyben a Vatikáni Rádió örökös volt, és remélhetőleg még a jövőben is munkatársa. Szeretettel köszöntelek a vonalban.
Köszönöm, Ági, és köszöntöm a kedves hallgatókat én is.
Először is szeretnék nagy szeretettel és örömmel gratulálni ehhez a kötethez.
Hát megvallom őszintén, féltünk tőle, hogy a végén már nem íródik meg, hiszen a Zarándok könyv sorozat ötlete már 6-7 éve folyamatosan mozgott bennünk, Budai Andrással, Kuzmányi Istvánnal, jó magammal, és szerettük volna Rómával kezdeni, de valahogy az élet úgy adta, hogy mindig voltak más feladatok, más kihívások, úgyhogy elkezdtek megjelenni más szent helyekről szóló kötetek, mint például a Lurdi Fatimai vagy Medjugorjei kötet, de a szent év az abszolút cezúra volt, ha addig nem sikerül megírni, akkor mondhatni elvesztettük ezt a játékot, úgyhogy végül szelíd, de igen erőteljes ráhatásokkal kísérve sikerült a tavalyi év során elkészíteni a kéziratot, ahol külön nagy ajándék volt, hogy a kiadó vette a fáradtságot, hogy egy külön kis csapattal Rómába utazott, hogy néhány nap alatt minden helyszínt személyesen fölkeressenek, ellenőrizzék a látogathatóságot, úgy készüljenek el a fotók a könyvhöz, hogy azt alkalmazkodik vagy csatlakozik a szöveghez. Tehát magyarán szólva, az egy külön öröm volt, amikor láttam, hogy a csapat többi tagja is milyen elkötelezetten vesz részt ebben a feladatban.
Magyarán ez egy teljesen napra kész és friss információkat tartalmazó, gyakorlati tudnivalókkal is megtűzdelt valódi zarándokkönyv.
Hát már amennyiben Rómában bármi napra kész tud lenni, hiszen aki az elmúlt hónapokban megfordult az örök városban, látta, hogy a nagy jubileónak, szent évnek a lázában hatalmas építkezések, útjavítások, szépítések, infrastruktúra fejlesztések zajlanak. Egyik másik római ismerős mondta, hogy ő erősen kételkedik abban, hogy talán ősszel mondták, hogy 300 fölötti helyszínen nyúltak hozzá az örökváros útjaihoz, infrastruktúrájához, hogy ez befejeződik 2025-re, de hát legalább a rómaiaknak lesz egy szép emléke a szent évről, hogy 26-ra biztos már kész lesz minden felújítás. Tehát ilyen szempontból valóban igyekeztünk naprakészek lenni, azzal a kitétellel, hogy azért Róma mindig meg tud lepni.
Ez nagy igazság. Egyébként mi is egy picit szkeptikusak voltunk azzal kapcsolatban, hogy a Vatikáni Rádió székháza előtti Piazza Pia rész elkészül-e valóban gyalogos övezetként, és hát az utolsó pillanatban sikerült átadni.
Valóban, tehát egyébként az egy nagyon nagy pozitívum szerintem, hogy a város komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy az ideérkező zarándokok, és hát persze tegyük hozzá, hogy nem csak zarándokok vannak, de turisták is, akik érdeklődnek a város iránt, egyre alkalmasabb körülmények között tudják fölkeresni a legfontosabb szent helyeket. Tehát ez tényleg egy visszatérő nehézség volt régebben, hogy akár a tömegközlekedés, de hát akár a gyalogos utazók számára néha nyaktörő mutatvány volt egy-egy szent helynek a megközelítése, úgyhogy hát bízunk benne, hogy ha 25 évente van szent év, akkor ez mindig ad majd egy újabb ösztönzést Róma városának, hogy még gyalogos barátabb, vagy zarándok barátabb legyen a város.
Hát ezek az úgynevezett nehézségek vagy kellemetlenségek valóban a mindennapokban jelentkeztek, és Ferenc pápa mostani évindító nagy programbeszédében, amit a diplomáciai testülethez intézett, meg is említette a rómaiak türelmét, és kérte is a Szent Évre a zarándokok méltó fogadására is. Kicsit kanyarodjunk vissza a könyv szerkezetéhez. Ez egy történelmi, művészeti és egy kicsit mégis lelki könyv. Mi alapján válogattál benne?
Ha a nagy ívet tekintem, a legelső rész azt a célt szolgálja, hogy valahogy elérkezzünk a keresztény Róma kapujába. A város előtörténete, akár a mitológiai gyökerei is azért fontosak, mert igazából azt vesszük észre, hogy Róma már a kereszténység érkezése előtt is egy szimbolikus város volt, ha szabad így mondani. Tehát soha nem pusztán egy tartományi székhely vagy közigazgatási csomópont, de egy olyan város, aminek üzenete, jelentése, jelentősége van, és a keresztények ilyen szempontból örökséget is kapnak Rómával. Tehát, ha szabad így mondani, nem nulláról indul el a keresztény város koncepciója Rómában, hanem szervesen beleépülve ebbe az örökségbe. Tehát innen indulunk a kereszténység előtti gyökerektől, és egyéb iránt ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy meg tudjuk-e ragadni a pontokat, ahogy megérkezik ide a kereszténység. Tehát Szent Pál és Szent Péter apostolok révén, az első generációs római keresztények révén, akik szinte kivétel nélkül vértanúságot szenvedtek, az első már Rómában született egyházi szolgálattevők révén, diakónusok, presbiterek, az első pápák révén, és hirtelen azt vesszük észre, hogy innen kivirágzik egy nagyon izgalmas és összetett világ. A bevezetés után egy olyan rész következik, ami természetesen Róma szívét, a Szent Péter Bazilikát, a Vatikánt és a nagy vagy a fő templomokat mutatja be. Ugye a négy pápai bazilikáról beszélünk, és még három bazilikáról, amelyek így együtt adják ki a hét zarándok templomot, a Sette Chiesét. És innen lépünk át aztán egy olyan útirányba, ahol a városrészek szerint igyekeztem úgy csoportosítani templomokat és kulturális, történeti vagy egyéb szempontból fontos látnivalókat, hogy az egy-egy sétára elég legyen. Tehát magyarán szólva a városrészek, a nagy keretek között megbúvó apróságok, mintha gyöngyként föl lennének fűzve egy fonalra. Tehát, hogyha a könyv a kezemben van, én tudok egy fejezeten úgy végigmenni, hogy közben az utcán is folyamatosan haladok, és egy útvonalat járok be. És így jutunk el aztán a belvárosi séták után a magyar emlékekig. Természetesen ez azért egy összetett kérdés, mert kismillió magyar emlék van, amit már menet közben ismertet az ember, hiszen például érdekes kérdés az, hogy Anjou Károly, a mi dinasztiánk ősapja, hogyan lakik a Quattro Coronati-nak a lakótornyában például. Tehát rengeteg az apró és áttételes magyar vonatkozás útközben is, de egy külön fejezetet megérdemelnek azok a helyszínek, ahol a magyar jelenlét folyamatos az elmúlt 1000 évben, és ahol, ha szabad így mondani, koncentráltan kaphatjuk ajándékba, mit is jelent a mi római jelenlétünk. Tehát gondoljunk itt akár a Német-Magyar Kollégiumra, a Pápai Magyar Intézetre, a Zarándokházakra, vagy éppen a Santo Stefano Rotondóra, vagy esetleg a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájára. És hát a végén persze van egy fejezet a gyakorlati tudnivalókkal. Hát itt voltam mindig a legbizonytalanabb, mert például a teljes tömegközlekedési jegyrendszer folyamatos mozgásban van az elmúlt években. A régi papír alapú jegyek helyett már ilyen csipes alapú jegyeket is bevezettek. Még a régi kapható, már az új megjelent, új tarifák, új idők. Tehát persze próbált az ember ebben naprakész lenni, de hát legalább irányvonalakat adni, hogy aki Rómába érkezik, mire számítson. Egyébként itt visszacsatolok gyorsan, hogy a gyakorlati tudnivalók közül a legfontosabb talán az, hogy a rómaiak vendégszeretetére és türelmére tényleg lehet számítani. Szoktam javasolni is, lehet, hogy nem tudunk hibátlanul olaszul, de ez egy olasz embert nem zavar. Olyan nem fog megtörténni, hogy a fejünkre koppintson, hogy rendetlen olaszsággal szólítottuk őt meg, és hogyha nincsen borzalmasan rossz napja, még kedves is lesz hozzánk, jól lehet, nem tudunk vele feltétlenül hibátlanul kommunikálni. Tehát Rómának ezek az úgymond gyakorlati tudnivalói, közlekedés, gyalogosan, taxival, tömegközlekedéssel, étkezés, stb. Azért is izgalmas, mert ezek emberi találkozások is tudnak lenni, és ezt talán próbáltam én is megfogalmazni, hogy ezt tényleg fogjuk fel úgy is, hogy érdemes a taxissal két jó szót váltani, érdemes a pincérre rámosolyogni, és egy kicsit elbeszélgetni vele, ahogy tudunk, mert ezt ők értékelik, és mindig megvan a pozitív visszacsatolás, amiből sok-sok zarándok mondja, hogy rengeteg emléket vitt már haza. Mert Róma nem csak egy történeti emlék, egy múzeum vagy épített örökség, hanem azok az emberek is, akik ott élnek, és őtőlük legalább annyira elbűvölő Róma, mint magától az épületektől.
Igen, ezt megerősíteni tudom én is, amikor 2001-ben megérkeztem Rómába, az első pillanatban úgy éreztem, hogy otthon vagyok. A Fórum Románumon, igaz, hogy annak idején latin tanultam, és akkor azok a latin tankönyvben a fekete-fehér fotók, azok visszaköszöntek a különböző műemlékek formájában, de az a fajta humán készség, és valóban ez a rendelkezésre állás, és igen, megállok, és segítek, és ha egy mód van rá, akkor útbaigazítom, tanácsot adok, megállok, akár türelmesen átengedem, pedig nem a zebrán ment át, erre nem várnak, hogy zebrán menjél át. Az is lehet, hogy a zebrán meg nem enged át, tehát hogy mondjuk van egyfajta ilyen rugalmasság, amiben így bele kell, vagy bele lehet szokni. Most a gyakorlati tudnivalókkal kapcsolatban az is érdekes, hogy nem csak azt írod le, hogy mire számíthatnak jó értelemben, de mi is az, amit érdemes elkerülni ahhoz, hogy mondjuk kellemetlen emlékkel távozzunk onnan.
Egyéb iránt ma már azt mondom, hogy Budapest is ilyen szempontból világváros, mert az összes kellemetlenség olyan, amit itthonról is ismerhetünk. Tehát létezik sajnos a zsebtolvajok rendszere, léteznek azok az utcai árusok, akiknél nagyon óvatosnak kell lenni, és hát persze világos, hogy én ezt mindig szoktam mondani a magyarországi embernek, hogy amikor mi panaszkodunk az otthoni tömegközlekedésre, sokszor ezt jogosan tesszük, na de próbáljuk ki a rómait. És akkor rögtön rájövünk arra, hogy ugyan a magyar is ezersebből vérzik, de tudunk örülni mi még a BKV-nak Budapesten. Tehát magyarán szólva, Rómához kell egy adag türelem és egy kis humorérzék, is így szoktam mondani. Cserébe még egy dolog, ezt nem a zarándok csoportok tagjainak mondom, mert akkor az idegenvezetők a fejemre koppintanak, de általában azért egy római nem fog számon kérni, ha 5-10 percet késtem. A zarándok csoport vezetője igen, de hogyha rómaival van megbeszélt időpontom, ő tudja nagyon jó, hogy kicsit hektikus ez a város, és az a legritkább, hogy percre pontosan lehet érkezni.
Igen, ez igaz. Vannak-e olyan elemek ebben a könyvben, olyan, nem úgy fogalmaznék, hogy titkok, de mégiscsak valamilyen személyes vonatkozású információ, amelyeket itt-ott elhelyeztél?
Vannak, hiszen jó magam is éltem Rómában, tehát akár az egyes helyszíneknél. Ahogy említetted, próbáltam egy-egy templomnál egy kicsit a lelkét is elkapni, és világos, hogy ez számomra nagyon sokszor személyes emlékeket is jelent. A Santa Maria Maggiore Bazilikában nem feltétlenül írom le, de hát amikor karácsonykor itt maradtunk Rómában páran, és az altemplomban azon a betlehemi jelenetet ábrázoló domborműves oltáron miséztünk, ahol Loyolai Szent Ignác az új miséjét mutatta be, ahol régen a jászolerekjét őrizték, hiszen az nem középen volt a 9. Pius által készített 19. századi ereklyetartóban, hanem az oldalkápolna altemplomában. Tehát világos, hogy rengeteg ilyen személyes emlék, apróság ott van, ami nem, ha szabad így mondani, a hivatalos nagy információk szintje, és hát emellett, bocsánat, hogy ilyet mondok, de néha egy-egy pletyka vagy anekdóta, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a zarándok rengeteg információt kap, amitől előbb-utóbb elfárad. És egy-egy emberarcú történet, egy-egy, ha szabad mondani, egy olyan anekdóta, amiben egy szentnek vagy egy híres embernek az emberi hétköznapisága megmutatkozik, meg tud maradni akkor is, hogyha már az összes egyéb információ elől el van zárva az agyunk. Tényleg látja az ember, hogy mikor van az a pillanat, amikor valakinek megtelt a befogadó készsége, és nem megy be több adat. De egy-egy történet, egy-egy benyomás, igen. Ebben a vonatkozásban például külön aranyosak a történetei a római beszélő szobroknak, akik közül Pasquinót ismerik talán a legtöbben, de azért vannak még jó páran, hogy az utcasarkokon megtaláljuk őket és mindegyiknek a kis történetét. Vagy éppenséggel úgy felfedezni egy-egy templomot vagy egy-egy utcarészletet, ahogy ott a szentek közöttünk jártak. Melyik az a feszület, amelyiknek a Krisztusa beszélgetett svéd Szent Brigittával? Méri Fülöpnek hol kezdődött meg a nagy missziója, és milyen módon tudom magam elé képzelni ezt a 16. századi utcaképet, ami egyfelől eltűnt, mert monumentális, gyönyörű barokk templom, oratórium épült, de az utcák alaprajzában még mégis ott van valahogy az a régi világ, az a középkori Róma, ami mára már talán nem is látható közvetlenül. Tehát azért mondom, hogy ezek az apróságok azért voltak fontosak, hogy egyrészt fölmentsék a zarándok lelkét az alól a teher alól, hogy folyamatos, intenzív tanulási túrán legyen, másrészt pedig, hogy egy-egy helynek az atmoszférájához, vagy egy-egy szentnek a lelkéhez talán így közelebb kerüljön, mert Rómában a szent helyek nem csak attól szent helyek, mert nagyon sokat imádkoztunk ott, hanem azért is, mert szentek történetei kötnek oda minket, akik itt vannak közöttünk a mai napig, lélekben, üzenetben, örökségben.
Említetted, hogy összeállítottál városnegyedek szerinti látnivalókat. Ezek körülbelül egy nap alatt megtekinthetők, vagy akár többet is lehet vállalni egy napra?
Ez a tempónktól függ. Minden leírás olyan templomoknál, középületeknél is, hogy van egy történeti rész, ami átfut egy építéstörténetbe, és végül egy bejárás, tehát mi az, amit megnézhetek ott, és végül pár záró gondolat, hogy mi lehet ennek a helynek, ennek a templomnak, vagy emléknek az üzenete. Természetesen az is lehet, hogy az ember csak megáll a homlokzat előtt és tovább sétál. De az is lehet, hogy bemegy a templomba, és órákon át ott marad. Ebben egyébként döbbenetes mindig, amikor a Santa Maria del Popolo-t meglátogatjuk a Piazza del Popolo mellett, hiszen kívülről szinte semmit nem mutat a templom. Bocsánat a szóért, mintha egy ilyen jellegtelen tucat templom lenne, de amikor bemegyünk, minden sarokban olyan művészek örökségét találjuk, hogy Magyarországon egy csúcsmúzeum lenne, ha szabad így mondani. Tehát ez rajtunk múlik, hogy mennyit bírunk és mennyit akarunk. Igen, én azt mondom, hogy általában egy-egy ilyen séta, hogyha alaposabban végzem, egy nap alatt bejárható, de hogyha sietősebb vagyok, délelőtre, délutánra teszek egyet. Tehát ezt azért mondom, hogy ez tőlem is függ. Én erre azt mondom, hogy én nem feltétlenül annak lennék híve, hogy így programszerűen minden ponton végigmenjünk, hanem minden útvonalból válasszunk ki kettőt, hármat, és jövünk mi még Rómába. Olyan ember még nem volt, aki eljutott ide, és azt mondta volna, hogy soha többet ide nem szeretne visszajönni.
Róma mindig visszavár, igaz?
Így igaz, és talán még annyit hozzá, hogy még ha csak egy utcán sétálok, vagy egy szökőkút kávájára leülök, és ott 20-30 percig elidőzöm, és nézem az embereket, nézem a városi forgatagot, már az is önmagában rengeteget tud adni.
Egy olyan információt, hasznos információt azért osszunk meg a hallgatókkal, hogy hogyan juthatnak hozzá ehhez a Rómáról szóló zarándokkönyvhöz.
A Magyar Kurír kötőjel új ember kiadóról van szó, ők adták ki. A Ferenciek terén lévő boltjukban, illetve az online webboltjukban megrendelhető a kötet.
Ezt különösen szeretettel és örömmel ajánlom a hallgatóknak, hiszen most kezdődött a Szent Év, és ennél nincs jobb alkalom arra, hogy ezzel a valódi idegenvezetővel, lelki, történeti és lelkesítő és gyakorlati idegenvezetéssel együtt keressük föl Török Csabával Rómát. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Tudják a testvérek, mi volt az a gyehenna?